anyagot kezdünk. Mostantól a mágneses terekről szeretnék beszélni önöknek. Mágneses terek mozgó töltések által jönnek létre. Tehát mindenképpen valamilyen mozgást feltételez, vagy a forrástól távol legalább az elektromos tér változását feltételezi, a mágneses tér létrejötte. Azonban a múltkor tanult stacionárius áramlási tér egy olyan állandósult állapotnak fogható fel, amely létrehoz ugyan egy mágneses teret, ez azonban szintén stacionárius. Legyen a cím statikus illetve stacionárius mágneses terek. A gyakorlatban a mágneses effektusok általában fontosabbak, mint az elektromosak. Ezek a hatások erősebbek, könnyebben mérhetők, és gyakrabban is találkozunk velük. Ebben az anyagrészben számos csillagozott rész lesz, amelyek a számonkérésben nem szerepelnek, de mégis szeretném egy kicsit részletesebben elmondani, hogy ne csak a végképleteket kelljen kvázi bután felírni, tehát hogy aki erre igényes, az valamennyire követni tudja a dolgokat. Matematikai szempontból ezeket a stacionárius mágneses tereket is érdemes két részre választani. Az egyik problématípust úgy hívjuk, hogy magnetosztatika. Azt is mondjuk, hogy ez az állandó mágnesek tere. Ezt a problématípust a következő Maxwell egyenletek írják le. A H-tér örvénymentes, azaz rotáció H egyenlő nullával. A mágneses tér hivatalból forrásmentes, divergencia B egyenlő nulla. Ez önmagában is egy Maxwell egyenlet, bármiféle egyszerűsítés nélkül. És ez a két egyenlet, amely tehát a két mágneses mezőt leírja, homogén, tehát nem tartalmaz gerjesztést. A gerjesztés a konstitúciós egyenletben jelenik meg, amelynek általános alakja B egyenlő műször, zárójelbe H plusz M. Emlékeznek rá, hogy ez az M a mágnesezettség, és ebben a rendszerben ez a mágnesezettség jelenti a gerjesztést. Tehát magnetosztatikus teret szigorúan véve csak állandó mágnesek hozhatnak létre. A magnetosztatika egyenletei nagyon hasonlítanak az áramlási térére. Ott is két homogén egyenletünk volt, egy rotációs, egy divergenciás, és azon túl egy konstitúciós egyenletünk, amelyben a gerjesztések megjelentek. Ennek megfelelően itt is bevezethetünk egy skalár potenciát, ahogy tettük ezt már két alkalommal is. Ennek neve a mágneses skalár potenciál. És ez egy csillagozott anyagrész. A rotáció H egyenlő nulla egyenletet automatikusan kielégítjük, amennyiben a H mezőt valamilyen skalár potenciál gradienseként írjuk fel, hagyományosan negatív gradiens, ahogy elektrostatikában és az áramlási térnél is, és ezt a skalár potenciált ellátjuk az M jelöléssel, jelezvén, hogy ez mágneses. Tehát ez a mágneses skalár potenciál, És ekkor az első egyenlet automatikusan teljesül, tehát csak a divergenciás egyenletre van szükségünk. Vegyük ezt elő, és írjuk bele ezt a kifejezést. Tehát divergencia mű nullszor zárójelbe, H helyébe beírom a mínusz gradiens phi mágnesest, hozzáadom az M-et, és ez egyenlő nullával. Az egyenletet átrendezve, és a mű nullát kiemelve, amely fizikai állandó, helytől független nyilvánvalóan, ezzel elosztva, azt kapom közvetlenül, hogy divgrad phi mágneses, azaz Laplace phi mágneses, egyenlő 1 per mű nullszor divergencia M. Ez a magnetosztatika Poisson egyenlete. Analógiában tárgyalható akár az elektrosztatikával, akár az áramlási térrel, ami azt jelenti, hogy ha van egy szoftverünk, amelyel az egyiket meg tudjuk oldani, akkor a másikat is, csak a megfelelő analóg mennyiségeket be kell helyettesítenünk. És ezzel a továbbiakban nem foglalkozunk, mert elég ritkán fordul elő a gyakorlatban, hogy csak mágnesek hozzák létre a teret. És a következő problématípusban ez tulajdonképpen benne foglaltatik. Elhagyjuk tehát a magnetosztatikát, és rátérünk a stacionárius mágneses terekre. Inkább azt írom címnek, hogy stacionárius áramok mágneses tere. Tehát képzeljük el, hogy van egy stacionárius áramlás, olyan, amilyet korábban vizsgáltunk, mondjuk egy földelő környezetében, vagy bárhol máshol. Ez az áramlási tér létrehoz egy mágneses teret maga körül, azonban beszéltünk arról, hogy ez a mágneses tér vajmi keveset hat vissza magára az áramlásra. Tehát a kapcsolat egyirányú, az áramlás meghatározza a mágneses teret, de visszahatás gyakorlatilag nincsen. Itt is kezdjük a vonatkozó Maxwell egyenletekkel. A magnetosztatika egyenleteitől mindössze abban különbözik, hogy a gerjesztési törvény jobb oldalán megjelenik az áramsűrűség. Divergencia B egyenlő nulla. És a konstitúciós egyenletet én hadd írjam speciális alakjában, mert a továbbiakban ezt fogjuk használni. B egyenlő műször H. Ez a lineáris anyagra érvényes összefüggés. Beírhattam volna ezt is, és akkor ennek segítségével figyelembe vehetnék nem lineáris anyagokat, ahogy ez a gyakorlatban sokszor előfordul, illetve állandó mágneseket, amennyiben az M mértéke elő van írva, és ekkor gerjesztésként szerepel. De most a továbbiakban ezt a lineáris összefüggést fogjuk használni, és ez így egyszerűbb lesz. Még annyit el kell mondanom, hogy itt a jobb oldalon szereplő áramlás szempontjából érdektelen, vagy a mágneses tér szempontjából érdektelen, hogy ez az áramlás micsoda, hogy ez egy beiktatott áramsűrűség, vagy egy az elektromos tér által létrehozott áramlás, vagy egy beiktatott térerősség által létrehozott töltésáramlás, ez ebből a szempontból érdektelen, tehát az áramnak mindenféle formája megjelenhet itt, természetesen szabad áramokról lehet csak szó, ezt már megbeszéltük, hiszen ez a Maxwell egyenleteknek egy makroszkopikus alakja, de a makroszkopikus áramlásnak és a szabad áramoknak bármilyen formája megjelenhet itt. Bár ezeknek az egyenleteknek az alakja most már teljesen más, mint akár az elektrosztatikái, akár az áramlási téré, vagy a legutóbb tanult magnetosztatikái, itt is be lehet vezetni egy potenciált. Ez a potenciál azonban vektor. Tehát a cím a mágneses vektorpotenciál. Ezt is megcsillagozom nagy örömükre. De azért tartom fontosnak elmondani, mert lépten nyomon észre kell vennünk majd az elektrostatikával való hasonlatosságát, amelyet én már itt nem analógiának neveznék, hanem inkább dualitásnak. Mert az összefüggések egy kicsit más alakúak lesznek, de mégis mindig meg lehet találni mondjuk az elektrostatikai megfelelőjét. Ez a dualitás egyébként végig kíséri az egész elektrodinamikát, nagyon érdekes és nagyon sok helyen előjön. Hát ez az egyik, majd lépten nyomon hivatkozni fogok rá. A mágneses vektorpotenciált úgy vezetjük be, hogy a Maxwell egyenletek közül az egyik automatikusan teljesüljön. Ezt nyilván arra az egyenletre célszerű megtenni, illetve csak arra tudjuk megtenni, amely homogén, tehát amelynek a jobb oldalán nulla áll. Könnyen belátható, hogy a divergencia B egyenlő nulla egyenlet teljesíthető, hogyha a B-t egy vektormező rotációjaként írjuk fel. Mert divergencia rotáció A az egy tetszőleges vektormezőre azonosan nullát ad. Na most, hogy azért az analógiákat rögtön felfedezzük, vegyük elő a jelek és rendszerek egyet. Korábban is emlékeztettem arra, hogy a potenciálok bevezetése valamennyire analóg a különböző hálózatszámítási módszerekkel, és ahogy a skalár potenciál bevezetése a csomóponti potenciálok módszerével áll szoros kapcsolatban, úgy a B egyenlő rotáció A, tehát a vektorpotenciál bevezetése távolról a hurokáramokkal analóg. A hurokáramokat azért vezettük be, hogy a töltés megmaradás elvét ilyen módon automatikusan teljesítsük, vagyis hogy a Kirchhoff első törvényét, azaz áramtörvényét ne kelljen felírnunk. A hurokáramok ebből a szempontból azért voltak jók, mert amelyik befolyt egy csomó pontba, az ki is folyt valamelyik másik ágon. Tehát automatikusan teljesült az áramtörvény, amennyiben az áramokat, az ágáramokat ilyen hurokáramok szuperpozíciójaként írtuk fel. És itt is ez a helyzet. Egy mező forrásmentességét kell kielégíteni egy speciálisan választott mezővel, és hogyha ez a mező egy másik vektormező rotációja, tehát csupa örvényből áll, akkor a divergencia mentesség automatikusan teljesül. Tehát ilyen módon távoli kapcsolatban áll a hurokáramok módszerével. Azonban, ahogy a skalár potenciál bevezetése se volt egyértelmű, emlékeznek rá, hogy egy állandó erejéig határozatlan a potenciál, és ezt az állandót, azaz a referenciaértéket eltolhattuk tetszőleges helyre. Épp úgy nem egyértelmű a vektorpotenciál, csak ez még sokkal kevésbé, vagy még sokkal inkább, attól függ, honnan nézzük. Vegyünk például egy A vesző vektorpotenciált, amelyet úgy képezünk, hogy az A-hoz hozzáadjuk egy tetszőleges skalármező gradiensét. Vegyük az A vesző rotációját. Rotáció A vesző egyenlő rotáció A plusz rotáció gradiens F. F tetszőleges. Igen ám, de tetszőleges mező, skalármező gradiensének rotációja azonosan nulla, tehát ez egyenlő rotáció A-val. Tehát be tudunk vezetni egy olyan A-vesző vektormezőt, amelynek a rotációja ugyanaz, tehát a B leírására épp úgy alkalmas, mint az eddigi A. Tehát azt látjuk, hogy végtelenül nagy a szabadságunk az A megválasztásában. A számításokhoz azonban fontos, hogy egyértelművé tegyük ezt a vektormezőt, és ennek eszköze az úgynevezett mértékválasztás. Belátható, hogy az A-vektormező egyértelművé tehető, hogyha a divergenciáját is előírjuk. Emlékeznek arra, hogy ez a vektoranalízis alaptétele, vagy a Helmholtz-féle felbontási tétel, egy vektormező megadható a forrásaival és az örvényeivel. Az örvényeit rögzítettük, mert hozzákötöttük a B-indukcióhoz. Most tehát a divergenciáját kell valamilyen módon megadnunk. Egy alkalmas választás, és jelen esetben ez tűnik a legegyszerűbbnek, hogy az A divergenciáját egyszerűen nullának választjuk. Ez az úgynevezett Coulomb mérték. Tehát ahhoz, hogy az A vektor potenciált rögzítsük, és egyedivé tegyük, vagy egyértelművé tegyük, ahhoz a rotációja mellett még a divergenciáját is meg kell adnunk, és most ez a legegyszerűbb. A vektorpotenciállal sok a mérnöki gyakorlatban fontos mennyiség kifejezhető, így például a fluxus és az energia. Egy picit szeretnék most ezzel foglalkozni, mindenek előtt a fluxussal. Tetszőleges mező fluxusát egy felületre szoktuk értelmezni. Válasszunk tehát egy irányított S felületet, ezen a mágneses fluxus nem más, definíció szerint nem más, mint az indukció felületi integrálja. Az az integrál S-re B ds. Nézzük meg, hogy ki tudjuk-e fejezni ezt az imént bevezetett vektorpotenciállal. Itt folytatom tovább. Tehát Psi S egyenlő integrál S-re, és a B helyébe beírom a rotáció át. Melyik tétel jut eszükbe? Nyilván a Stokes. Amely szerint a rotáció felületi integrálja átírható magának a mennyiségnek, a vektormezőnek a vonalmenti integráljává egy zárt L görbére, amely az S felületet szegélyezi. Tehát ez az L irányított görbe, a felület irányításával jobbkész szabály szerint, vagy jobb csavar szabály szerint hangoljuk össze, és ez így írható fel. Erre az összefüggésre a későbbiekben szükségünk lesz a levezetéseknél. Tehát egy felület mágneses fluxusa, amely definíció szerint a B-indukció felületi integrálja, azt is szoktuk mondani szemléletesen, hogy ez a felületet metsző indukció vonalak száma, hát persze ennek így nincs sok értelme, de ez mégis szemléletes. Ez kiszámítható a vektorpotenciál kerületre vett integráljaként. Az energia kifejezésére is érdekes formulát kapunk. A mágneses energia formuláját még az energiamérlegnél tárgyaltuk. A VVM egyenlő 1/2-szer integrál a teljes térre, műször H négyzet dV. Ez átírható 1/2 integrál, és a műször H az ugyebár a B, lineáris közegről van szó, H-szor B dV, ahol itt a kétmező skaláris szorzata áll. Helyettesítsük be B helyére a rotáció át. 1/2 integrál H-szor rotáció A dV. Vektoranalízisből ismerhetik a következő összefüggést. Divergencia A kereszt H egyenlő H-szor rotáció A mínusz A-szor rotáció H. Ez a szorzat deriváltjának egy alakja vektormezőkre. Itt felismerhetik az integranduszt, itt a hátsó rotáció A, és hogyha ezt kicserélem, vagy helyettesítem két taggal, akkor az integrált is két tagra bonthatom. Tehát a mágneses energia úgy írható fel, hogy 1/2 integrál A szor rotáció H dV plusz 1/2 integrál divergencia A kereszt H a térfogatra. Itt azonban a Gauss törvény kell, hogy eszükbe jusson, vagy a Gauss tétel, amely szerint egy divergencia térfogati integrálja helyettesíthető zárt felületi integrállal, ahol a divergencia argumentumát kell beírnom. Tehát ez egyenlő 1/2 integrál a teljes felületre, a V térfogat felületére, A kereszt H DS. Nem akarom különösebben részletezni most már a dolgot. Az elektrostatikánál végigjátszottuk, hogy vettünk egy véges térfogatot, az egyszerűség kedvéért egy gömböt vettünk, amelynek a határait végtelen távolra tágítottuk ki, mert hiszen ez az integrális a teljes térre vonatkozik. És beláttuk azt, hogy ekkor az integrál nullához tart. Ez ugyanitt belátható, vagy ugyanígy belátható, különösen a későbbiek fényében, amikor az A-nak és a H-nak a viselkedését különböző konfigurációkra megnézzük majd. Hát fogadják el, hogyha a felületet végtelenbe távolítom, és nincsen végtelen sok forrás a végtelenben, ugye ezt mindig hozzá szoktuk tenni, akkor ez nulla. A rotáció H viszont helyettesíthető az első Maxwell egyenletből a J áramsűrűséggel. Azt kapjuk tehát, hogy a mágneses energia az eredeti képlet helyett kifejezhető 1/2 integrál A szor J. Alakban, tehát a térfogatra integrálunk, és ebben az esetben nyilván elég oda integrálni, ahol az áramsűrűség nullától különbözik. Ez tehát az energia képlete, amely tehát kifejezhető vektorpotenciállal és a tér forrását jelentő áramsűrűséggel, és most hivatkoznék a dualitásra. Az elektrostatikában azt kaptuk, hogy a vevé elektromos egyenlő 1/2 integrál Fi-szer ρ dV. Tehát potenciál szorozva forrásmennyiség térfogati integráljának fele az energia, és ez teljesen olyan, mint amit most a mágneses térre megkaptunk. Persze a potenciál bevezetésének elsődleges értelme nem az, hogy a fluxust és az energiát kifejezzük vele, hanem hogy az egyenleteket megoldhassuk, vagy legalább olyan alakra transformáljuk, amelyek egyszerűbben kezelhetők. Tehát, hogy az itt látható Maxwell egyenletek helyett egy olyan parciális differenciál egyenletet kapjunk, amely matematikailag jobban kezelhető. Elektrostatikában és az eddig tanult problématípusokban ez a skaláris Laplace-Poisson egyenlet volt. Nézzük meg, hogy mire vezet a vektorpotenciál a mágneses tereknél. A divergencia B egyenlő nulla egyenletet már teljesítettük, azzal nem kell foglalkoznunk. Vegyük elő a rotáció H egyenlő J-t. Címnek pedig írják fel, ez a hármas pont, hogy a vektoriális Poisson egyenlet. Van tehát a rotáció H egyenlő J egyenletünk. A H helyébe beírhatjuk az 1/μ B-t, B helyébe pedig a rotáció A-t, tehát ez rotáció 1/μ rotáció A egyenlő J-vel. Ha a közegünk inhomogén, tehát a mű permeabilitás függ a helytől, akkor ezt az egyenletet kell használnunk. rot-rot egyenletnek nevezzük. Homogén közegre amelyre tehát a műegyenlő konstans helytől független állandó, ez kiemelhető, és akkor azt kapjuk, hogy rotáció A egyenlő műszörjével. Igen, ám, de tanultuk a fél év elején is, hogy a rot-rot átírható gradiens divergencia A minusz Laplace A alakra. És itt jut szerephez a mértékválasztás, vagyis az, hogy az A-nak a divergenciáját előírjuk. Ha a Coulomb mértéket használjuk, amely itt egyértelműen a legpraktikusabb, akkor ezt nullának választjuk, és az első tag leesik, és megkapjuk az úgynevezett vektoriális Poisson egyenletet, azaz Laplace A egyenlő mínusz műször J. Érzik a dualitást. Tehát ez egy vektoriális Poisson egyenlet, itt a Laplace operátor az elején. Nagyon hasonló a skalárishoz, csak itt vektormennyiségek szerepelnek, mind a delta argumentumában, mind pedig a jobb oldalon. Derékszögű koordinátarendszerben ez a vektoriális egyenlet felbomlik három skalárra, ugye tanultuk? Delta AX egyenlő mínusz műször JX, delta AY egyenlő mínusz műször JY, delta AZ egyenlő mínusz műször JZ. Tehát ez már komponensenként egy-egy skalár egyenlet, épp olyan, amilyet az elektrostatikában tanultunk. Ezek akár külön-külön meg is oldhatók, hogyha a perem feltételeket biztosítani tudjuk mindegyikre. Rögtön a megoldását is fel tudjuk írni homogén végtelen közegre, mégpedig éppen az elektrostatikával való kapcsolata révén. Vessék össze ugyanis azzal, hogy a Laplace phi egyenlő mínusz ρ epsilon egyenlet megoldása, általános megoldása úgy nézett ki, hogy phi r egyenlő 1 per 4 pi epsilon szor integrál ρ r vesző dv per r minusz r vesző abszolút érték. A megfelelő szimbólumok helyettesítésével ennek a három egyenletnek külön-külön fel tudjuk írni a megoldását. Hát ez egy kis írásmunka, de megéri. A vektorpotenciál x komponensének helyfüggése mű per 4 pi-szer integrál jx r vesző dv per r minusz r vesző abszolút érték. Az y komponense ugyanúgy néz ki, csak itt a számlálóban a jy áll. Itt ez a dv, ez valójában dv vesző. És a z komponensre ugyanígy. A három komponensből rakjuk össze a teljes vektort. Nyilvánvaló, hogy az A az egyenlő AX EX plusz AY EY plusz AZ EZ. Tehát az egyes komponenseket megszorzom a derékszögű koordinátarendszer egységvektoraival és összeadom. Igen ám, de ez egy lineáris művelet, és az integrálás is az. Tehát az integrálás felcserélhető ezzel az összegzéssel, és akkor azt kapom, hogy ez mű per 4 pi szer integrál, és ezt az összegzést itt a számlálóban végzem el az áram egyes komponenseire. Hát itt a számlálóban az áll, hogy jx, r vesző, ex plusz jy, r vesző, ey plusz jz, r vesző, ez. Ez az egész szorozva dv vesszővel itt a végén, és a nevezőben r minusz r vesző áll abszolút értékben. Ami pedig a számlálóban van, az nem más, mint maga a j áramsűrűség vektor. Hát végeredményben azt kapjuk, hogy végtelen homogén közegre a j áramsűrűség eloszlás ismeretében közvetlenül felírható a vektorpotenciál egy R helyvektorú pontban, mégpedig úgy, hogy mű per 4 pi integrál J az R vesző futópontban dv vesző per R minusz R vesző abszolút érték. Megcsillagoztam? Nem csillagoztam meg, most megteszem. De egyébként nem egy bonyolult dolog szerintem. Ehhez a magyarázó ábra a következő. Képzeljük el a teret, amelyet valamilyen áramlási tér tölt ki. Teljesen vagy részlegesen, ez mindegy. Lényeg az, hogy ahol áramlás van, ott felosztom a teret, kicsiny dv tartományokra. Legyen egy ilyen kis térfogat elem helyvektora az R vesző futópont. Legyen ezen kívül egy megfigyelési pontom az R vesző helyvektornál, amelyben a vektorpotenciált számítom. És hát itt a formula, amely erre vonatkozik, tehát ez az ábra magyarázza a formulát. Az elektrosztatika Poisson egyenleténél elmondtam, hogy az a formula nem túlságosan hasznos, mert a töltés-eloszlást nem ismerjük előre, azt általában utólag szoktuk meghatározni egy feladatnál. Nem így van ez a mágneses térnél, ahol a villamosmérnöki gyakorlatban nagyon sokszor zárt vezetőkben folyik az áram, tehát nem valamilyen kiterjedt térbeli áramlásról van szó egy nagyobb közegben, kivéve mondjuk éppen a földelő problémáját. Tehát, hogy nagyon gyakran vezetékekben folyik az áram, pontosan ismerjük a helyét és a nagyságát is. Éppen ezért ez a formula hasznos, ezzel meg tudjuk határozni a vektorpotenciált, és meg is fogjuk. Ennyit az elméleti háttérről, vagy ha úgy tetszik, matematikai háttérről. Elmondom még egyszer, hogy a stacionárius áramok mágneses terébe beletartozik a magnetosztatika is. Csak a J helyében nullát kell írnom, de akkor nem szabad elfelejtkeznem arról, hogy valamilyen módon gerjesztést adjak ennek a rendszernek. Vagy a mágnesezettségen keresztül, ha azt ismerem, illetve elő tudom írni, mondjuk egy permanens mágnesnél, vagy peremfeltételen keresztül, ha valamilyen ügyes módon ezt elő tudom írni. És akkor evezzünk most egy pici gyakorlati vizekre. És nézzünk néhány egyszerű elrendezést. Ezen elrendezések alatt azt értem, hogy megadjuk az áramot. És nézzük meg, hogy milyen mágneses teret hoznak létre. Tehát római 3-as, legyen a cím egyszerű, illetve elemi elrendezések. Azért írom így, mert lesznek olyan elemi elrendezések, amelyek matematikai szempontból azért nem túl egyszerűek. Az elképzelhető legegyszerűbb mező, illetve forrás, a vonaláram. Ezt már a fél év elején is tárgyaltuk. Ha van egy hosszú egyenes vezetőnk, amely I áramot szállít, és amelynek hossza jóval nagyobb, mint azok a keresztmetszeti méretek, amelyekben a mágneses teret vizsgáljuk, vagyis jó absztrakció az, hogy végtelen hosszúnak tekintjük, akkor ez egy jól ismert körkörös mágneses teret hoz létre maga körül. Tehát az indukció vonal a koncentrikus körök, és azt is tudjuk, hogy ha Henger koordináta rendszert illesztünk a vezetékhez, akkor ebben a B indukciónak csak fi irányú, tehát körkörös komponense lesz, ahogy az ábra is mutatja, és ennek nagysága csak a sugártól függ, és ezt a függést is jól ismerjük, egy mű permeabilitású közegben ez műször I per 4πr. A következő elrendezésünk legyen a szolenoid. Szolenoid, vagy más néven hengeres tekercs. Amelyben I áram halad. Az indukció vonalak kvalitatív képe. Valami ilyesmi. Itt nincs törés természetesen. És ennek a terét a tekercsen belül különböző egyszerűsítések mellett, illetve idealizált esetben könnyen ki lehet számolni. Például, hogyha a tekercselés sűrű, továbbá a tekercs hossza jóval nagyobb, mint a keresztmetszeti lineáris méret, tehát mondjuk az átmérő, akkor jó közelítéssel homogén teret kapunk a tekercsen belül, és a külső teret ehhez képest el szoktuk hanyagolni. Ez nagyon egyszerűen számolható ebben a közelítésben a gerjesztési törvény felírásából, és hát ezt tudni kell, most itt nem akarom ezzel az időt tölteni. Ugyan a Bilic példatárban ez meg van csillagozva, de nem azért, hanem azért, mert ott pontosan számol a megoldás. Tehát ott menetek fluxusából, illetve menetek, egyes menetek teréből integrállal rakja össze, és akkor rögtön kijön, hogy hát nem teljesen homogén bent a tér, csak valamilyen közelítéssel, és például a tekercsek végei már csak fele akkora, mint középen. Jó, tehát azért a szolenoid terét azt illik tudni. Hasonlóan alap elrendezés a toroid tekercs. Csak annyit írok, hogy toroid. Ez viszonylag nehéz lerajzolni, mint tekercset, ezért tételezzük fel, hogy végtelenül sűrűn van csévélve, és akkor csak ennyit kell rajzolnom. És valahol van egy bevezetés, meg egy kivezetés. És átfolyik rajta az áram. A toroid terét is illik tudni, egyébként szintén benne van a példatárban. Szimmetriából is következik, hogy a tekercsen belül ilyen körkörös indukcióeloszlás alakul ki, sűrű tekercselés esetén pedig elhanyagolható a toroid tekercsen kívül, a legtöbb gyakorlati esetben el is szoktuk hanyagolni. No, hát ezek eddig viszonylag egyszerű elrendezések. A következőkben egy picit bonyolultabbakat nézzünk, de ezek fontosak lesznek, úgy mint a mágneses dipólus és az áramdipólus mágneses tere, de ezt a szünet utánra hagynám, úgyhogy most egy 10 perc szünetet tartunk. A következő, és mind elméleti, mind gyakorlati szempontból nagyon fontos elrendezés, a mágneses dipólus. Tudhatják már, hogy a dipólus valamennyire a vesszőparipám. És a mágneses térnél ez különösen fontos, mert hogy mágneses monopólus nincsen, nem létezik. Vagyis ahogyan létezik ponttöltés, úgy nem létezik mágneses pont forrás. Igazából már a stacionáris áramlásnál is valamennyire erőszakolnunk kellett ezt a pontforrást, nem tudom, mennyire emlékeznek rá. A pontforrást úgy tudtuk előállítani, hogy mesterségesen, úgymond egy szigetelt csövön keresztül belevezettük az áramot, és ezt nem tekintettük a modell részének. Csak tudtuk, hogy ez kell hozzá. Mágneses monopólus nincs, és ez annyira fontos, hogy az egyik Maxwell egyenletet, a divergencia B egyenlő nullát így is hívják az angol szakirodalomban. Ez a neve, egy non-existence of magnetic monopole. Tehát a legegyszerűbb elrendezés, az úgynevezett pontforrás, az a dipólus. Ezt a dipólust igazából nem is az áramával, az árameloszlással definiáljuk, amely ezt a teret létrehozza, hanem közvetlenül a térrel. De hát persze valahogy jó lenne ezt elképzelni, ezért két reprezentációt szoktak használni. Az egyik az elemi mágnes rúd. Ez egy magnetosztatikai megközelítése a dipólusnak. Vegyünk egy kisméretű mágnes rúdat. Északi pólus, és a rendkedvér kékkel rajzolom a délit. És ez maga körül valami ilyen mágneses teret hoz létre. Legyen ez mondjuk a B-indukció. De mint említettem, nem ez a definíciója, hanem a tere. Ezt a teret a potenciál a legegyszerűbb megfogalmazni, amely a statikus töltésdipólus potenciáljával áll szoros analógiában. Ha ehhez a dipólushoz a szokásos módon egy gömbi koordináta rendszert illesztek, amelyben a dipólus függőleges, és az északi pólus a fölfelé mutat, ahonnan a teta elevációs szöget mérem, és a másik koordinátának az R távolságot használom, a phi-re nincs szükségem, mert phi szerint szimmetrikus az elrendezés, és phi koordináta szerinti változások nincsenek, akkor a mágneses skalárpotenciálnak a sugártól és a tetától való függése olyan, hogy M per 4pi koszinusz teta per R négyzet. Tehát pont olyan a függése, mint a töltésdipólus potenciáljának, csak ott az M helyett a P dipólus momentum állt. Ennek analógiájára az M-et mágneses dipólus momentumnak hívjuk. Mértékegysége amper szer négyzetméter, vagy a másik szokásos mértékegység joule per tesla. Ez azonos egység, csak különbözőképpen kifejezve, és mind a kettőnek megvan a gyakorlati értelme. Ebből a potenciálból gradiens képzéssel levezethető a H-mágneses tér. A H egyenlő mínusz gradiens phi mágneses, és hogyha B-re vagyok kíváncsi, akkor a B egyenlő 1 per műször H. És jó, hogy felírtam, mert eszembe jutott, hogy kettőt hibáztam. Persze lehet, hogy többet is, de kettőre derült fény a szünetben. Az egyik, hogy a vonaláram mágneses terénél a nevezőben 2 áll, és nem 4 a pi előtt, ezt javítsák. A másik pedig, hogy még az előadás legelején a skalár potenciára vonatkozó Poisson egyenletnél az egyenlet jobb oldalán nem kell mű nullával osztani. Tehát azt az 1 per mű nullát húzzák le. A dipólussal kapcsolatban érdemes a forgatónyomatékról beszélni. Ha egy ilyen dipólust mágneses térbe helyezek, külső mágneses térbe, akkor a ráható forgatónyomaték, amely vektor, ez a T vektor, ez az M vektor kereszt B vektor, ahol az M dipólus momentum irányítást kap, mégpedig a dipólus tengelye jelöli ki az irányt, és az északi pólus. És ide a B-hez ideírom, hogy BK, tehát ez egy külső tér, amelybe a dipólust elhelyezem. Így néz ki a dipólusra ható forgatónyomaték. Hát ezt tudják, mert hogy a B-indukciót éppen valami hasonlóval szokás kimérni, mégpedig forgatónyomaték mérésével lehet a B-t legegyszerűbben meghatározni. És bár az elektrostatikában ezt nem írtuk föl, de szép a párhuzam, hogy egy statikus töltésdipólusra ható forgatónyomaték az a P kereszt E külső. Tehát a külső térbe helyezett statikus töltésdipólusra ható forgatónyomaték így néz ki, és igazából a Joule per Tesla mértékegység ez ebből jön. Az amperszer négyzetméter az meg másból, azt mindjárt látni fogják. Ugyanis a dipólusnak van egy másik reprezentációja is, mégpedig felfogható elemi köráramként. Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy veszünk egy kicsiny kör alakú áramhurkot, amely I áramot vezet, és tételezzük fel, hogy S felületet feszít ki. Egy ilyen áramhurok dipólus momentuma merőleges a felületre, tehát így néz ki az M vektor, és a dipólus momentumát úgy kell számolnunk, hogy az áramot megszorozzuk a felülettel. És akkor már innen érthető is az amperszer négyzetméter mértékegység. Az elemi köráram mágneses terét legegyszerűbb a vektorpotenciálon keresztül kifejezni. Lerajzolom oldalról ezt a hurkot. Itt kifelé folyik az áram, itt befelé. Ez a tengely. És úgy helyezem el a gömbi koordináta rendszerben, hogy a dipólus momentummal egyirányú az a tengely, amelyről a teta elevációs szöget mérem. A Poisson egyenlet általános megoldásából láthatták, hogy az áram a Coulomb mérték mellett csak olyan mágneses teret képes létrehozni, amelynek vektorpotenciálja egyirányú az árammal. Tehát abban az integrálban, amelyben amellyel a vektorpotenciált kifejezzük, a J vektor áll, és ez azt jelenti, hogy az A vektorpotenciálnak is csak olyan komponense lehet Coulomb mérték mellett, mint az áramnak. Ebből következik, hogy az A vektor potenciál amely a gömbi koordinátarendszerben tehát R-nek, tetának és fi-nek függvénye lehet. Ez csak fi irányú komponenssel rendelkezik, amely komponens csak az R-től és a tetától függhet, mert fi irányban szimmetria van. Ez az A fi pedig úgy fejezhető ki, hogy műször M per 4 pi szorozva színusz teta per R négyzet. És ha ebből kíváncsiak vagyunk a B-re, akkor vennünk kell a rotációját, és ha a H-ra, akkor még el kell osztanunk művel. A dipólus tér több szempontból is fontos. Távolról nézve minden ilyen jellegű forrás, tehát mágnesrúd, szolenoid dipólussal helyettesíthető, még az olyan nagy objektumok is, mint például a Föld. A Föld mágneses tere nagyon jól modellezhető egy helyettesítő dipólussal. Fölrajzolom nagyjából, hogy hogy kell elképzelni, bár úgyis tudják, mert nyilván láttak már ilyen ábrát. Vagy ennél szebbet. A Föld mágneses tere valahogy így néz ki, és az indukció vonalak ilyen irányúak. Itt az északi pólus, itt a déli. Nem kell vektort rajzolni, már annyira hozzászoktam. Tehát ez az északi pólus, déli pólus. És ha megnézik a nyilak irányát és a mágneses tér irányát, akkor furcsa, de pont ellentétesen mutat, mint a rúdmágnesnél. És valóban a földrajzi észak és a mágneses észak, illetve dél, az pont helyet cserél. Tehát a földrajzi észak az a mágneses dél. Tehát helyet cserél. Ha egyetlen dipólussal akarom közelíteni a Föld mágneses terét, amely hát becslésnek jó, ennél azért bonyolultabb, egész komoly térképeket lehet rajzolni, és multipólus helyettesítést, amely nyilván pontosabb, de ha egyetlen dipólussal akarom figyelembe venni a teret, akkor be lehet látni, illetve ki lehet számolni, hogy ennek dipólus momentuma 8x10 a 22-en Joule per Tesla. Arra is végeztek számításokat, hogy milyen körárammal lehetne ezt kompenzálni. És mondjuk elképzelték azt, hogy az egyenletőnél körbe tekerik a Földet egy vezetékkel. Mit gondolnak, mekkora áramot kell benne vinni, hogy kompenzálja ezt a teret, nem lokálisan nyilván, hanem nagyobb távolságban. Hát olyan 6x18-on ampernek kellene itt folynia, tehát elég izmos. Elég izmos. Ez a Föld mágneses tere. Magyarországon a Föld mágneses tere mikrotesla, vagy néhányszor 10 mikrotesla nagyságrendű. Mondjuk 45 mikroteslát írok, tehát 45-50 mikrotesla. Nyilván helytől függ, magasságtól függ, stb. És így Ferdén lefele mutat a Földbe az iránya. Mert ugye az északi féltekén vagyunk. A dipólus másik fontos alkalmazása, inkább elméleti jellegű, az a mágnesezettség definíciója. Annak idején a mágnesezettséget a konstitúciós egyenleteknél azért vezettük be, hogy valamilyen módon figyelembe vegyük a kötött áramokat. Ez azonban nem explicit definíció volt. Ha veszünk egy kicsiny delta V térfogatú részt egy anyagban, amelyben különféle mágneses momentumok vannak, én most ilyen kis karikákat rajzolok, de majd erre visszatérek még, és legyen egy ilyen karikával jelölt dipólus momentuma M index K, akkor a mágnesezettség vektora ezeknek a térfogati sűrűségével egyenlő, vagyis formálisan úgy képezhetem, hogy limes delta V tart a nullához, és összegzem a térfogaton belüli mágneses dipólus momentumokat vektoriálisan, és végül elosztom a térfogattal. Tehát a mágneses dipólus momentum vektoriális térbeli sűrűsége a mágnesezettség. Sajnos pont akkor hiányoztam, amikor ugyanezt el kellett volna mondanom az elektromos dipólussal kapcsolatban, és ezt csak részben pótoltam az évfolyam gyakorlaton, úgyhogy most illik hozzátennem, hogy ennek analógiájára a P polarizáció az elektrostatikában, az pedig az elektromos dipólus momentum térfogati sűrűsége, vagyis a limes delta V tart a nullához, szumma, és ide igyekszem egy kis P-t írni, ugye ez a töltésdipólus momentuma, tehát ez itt nagy P, az pedig kicsi. Tehát a dipólus momentumok térfogati sűrűsége adja meg ezeket a makroszkopikus mezőket, amelyeket hát többnyire forrásnak tekintünk, és amelyek a kötött töltéseket, illetve a kötött áramokat veszik figyelembe. És azért a mágnesezettséggel kapcsolatban illik elmondani, hogy bár ilyen pici köráramokkal szoktuk szemléltetni ezeket a dipólus momentumokat, nem mindegyik mágneses dipólus, vagy nem minden mágneses dipólus köráram eredetű. Megkülönböztetünk úgynevezett orbitális és spin mágnesezettséget, és hát a spint azt inkább ilyen kis mágnesrudakhoz hasonlítanám, ha már egyszer szemléltetni kellene valahogyan, de leginkább nem érdemes. Tehát a mágnesezettség esetében nem csak köráramoknak tulajdonítunk, hanem a spinnek is tulajdonítunk mágneses momentumot. A következő és egyben utolsó elemi elrendezés, amellyel dolgozunk, megint csak egy dipólus, de ezúttal egy áramdipólus mágneses terét keressük. Tehát ne keverjék a kettőt, amit ott látnak, az egy mágneses dipólus, és elemi körárammal hozhatjuk összefüggésbe, ha már mindenképpen akarjuk. Itt viszont egy áramdipólus mágneses teréről van szó, amely azért fontos, vagy azért is fontos, mert vissza fog köszönni a Biot-Savart törvénynél. Emlékeztetőül felrajzolom a mágneses dipólust, amelyet úgy képzeltünk el, mint két ellentétes pontforrást egymástól eltávolságban, és a kettőt összekötő vékony áramvezetőt. Most először berajzolom ezt az áramvezetőt, és itt a két végén, a felső végén egy forrás, az alsón egy nyelő található, és ha ezeket a tereket összeadom, akkor egy ilyen körkörös áramlási teret kapok. Tehát amit itt ábrázolok, ez a J áramsűrűség vektor, itt középen folyik egy I összáram, és legyen ennek a dipólusnak a hossza L. Persze minden dipólusra igaz az, hogy matematikai értelemben ezek végtelenül rövidek, tehát határértékként szoktuk tárgyalni úgy a dipólust, hogy a hosszát végtelenül picire zsugorítjuk, illetve a köráramnál a felületet zsugorítjuk végtelenül picire, de úgy, hogy a momentum véges érték maradjon. Tehát a dipólus momentumot végeredményben az M-mel, a P-vel, illetve az áramdipólusnál az I/L szorzattal írjuk le, ennek nincsen tudtommal külön jelölése. El tudják képzelni, hogy egy ilyen áram valami körkörös mágneses teret hoz létre a vízszintes síkban. Be is rajzolom, hogy milyennek sejtjük ezt a mágneses teret. Így néz ki sejtésünk szerint az indukció. Az elektrostatikai analógia nyomán az áramlási tér skalárpotenciálját közvetlenül fel tudjuk írni a statikus töltésdipólus tere alapján. Tehát phi r teta egyenlő I/R L per 4 pi sigma cosinus teta per r négyzet. Ha I helyébe a Q-t írom, szigma helyébe az epsilont, akkor ez a töltésdipólusnak a potenciáltere, amit tanultunk. Ugyancsak az analógia alapján felírható az elektromos tér, és az elektromos térből pedig az áramlási tér, mégpedig úgy, hogy szigmával szorzok, ez azt jelenti, hogy a szigma nem lesz a nevezőben. Felírom az áramlási tér komponenseit, tehát a J vektor úgy néz ki, hogy a három komponense közül a radiális, mint R-teta függvénye, az az I/L dipólus momentum per 2π, szorozva cosinus teta per R a köbön. A teta komponense az R és teta függvényében nagyon hasonló, I/L per 4π, szorozva sinus teta per R köb. És végül phi komponense nincs neki. Ez mind-mind az elektrostatika analógiájára ment eddig. Jöjjön most a mágneses tér. Igen. Nem, ez 2, ez 4. Vagy fordítva. A HR teta phi mágneses mező csak phi komponenssel rendelkezik, és ez csak az R-től és a tetától függhet, mert hogy phi szerint szimetria van, phi szerint, a phi szög szerint nem változhat. És én most felírom ezt különösebb bizonyítás nélkül, mert ezt igazából a Biot-Savart törvényből visszafelé lehet majd megkapni, úgyhogy ott majd vissza fogok rá utalni. Tehát ez a H phi, bocsánat, ezt itt még az egységvektorral beszorzom. A H phi, mint R és teta függvénye, az az I/L per 4π/ sinus teta per R négyzet. Tehát ez nem egy mágneses dipólus, hanem egy áramdipólus mágneses tere. Egyébként pont merőlegesek az indukcióvonalak egymással, tehát akár még a duájának is tekinthető, de ezzel ne foglalkozzunk. Viszont ide írom, hogy lásd Biot-Savart, mert ott ez majd egy fontos eredmény lesz. Most pedig nézzük meg ezeket a tereket valamivel igényesebben, mint ahogy én fölrajzolgattam. előveszem a háromdimenziós mágneses térre vonatkozó alkalmazást. És az első elrendezés, amit megnézünk, a vonalvezető, az önmagában álló, végtelen hosszú vonalvezető. Nézzük először a térvektorokat. Egy picit ráerősítek. Majd a többi az jobban látható. Tehát így veszik körül a vektorok. Ábrázolhatnám a vektorpotenciált is, de ennek nincs jelentősége. Térvektorok helyett szemléletesebb az indukcióvonalak ábrázolása, és akkor ez már szépen látszik. Tehát itt egy kifelé folyó áramot látnak, figyeljék, ahogy a töltések áramlanak, és a körkörös indukcióvonal szerkezet, amit várunk, és a színek hagyományosan a világos zöldtől a sötét zöldig az intenzitást jelölik, tehát a tér nagyságát, az indukció nagyságát. Hát erről nincs túl sok mondani valóm, nézzünk egyszerűbb és vagy nézzünk érdekesebb elrendezéseket. Vegyünk két ilyen vonaláramot, amelyek azonos irányba folynak. Figyeljék meg, hogy vannak indukcióvonalak, amelyik csak az egyik vezetőt veszik körül, és vannak olyanok, amelyek mindkettőt. Tehát így néz ki egy dupla vonaláram, azonos irányba haladó áramok tere. Ennél fontosabb a gyakorlatban az itt vonaldipólusnak nevezett elrendezés, amely a kettős vezetéknek felel meg. Tehát az egyik áram befele folyik, itt ez, a másik kifelé, és ezt az érdekes teret hozza létre. Némelyeknek volt már gyakorlatuk, ahol ezt tárgyalták, némelyeknek csak lesz, de ez minden esetre most aktuális. A következő legyen a dipólus. Ezt a dipólust az áramhúrok nevű konfigurációval tudom bemutatni. Itt folyik körbe az áram, és mint említettem, a dipólus egy határérték, ahol a húrok méretét minden határon túl csökkentem. Hát azért minden határon túl nem fogom, de eléggé picire véve nagyjából így kell elképzelniük egy áramdipólusnak a terét. Ott van középen a kis gyűrű, és így veszik körül. A következő legyen az egyenes tekercs, vagy szolenoid. Itt látnak egy ilyet. Ez nem ideális tekercs nyilvánvalóan, tehát véges számú menet, és az átmérő nem elhanyagolható a tekercs hosszához képest, ezek összemérhetők, és érdemes metszetben megnézni a tekercs mágneses terét. Figyeljék meg, hogy a tekercs közepén jó közelítéssel homogén a tér. Sajnos itt a vonalak sűrűsége ilyen háromdimenziós ábrázolásnál, vagy akár a háromdimenziós ábrázolás metszeténél nem informál bennünket arról, hogy hol mekkora a tér, igazából a színeket kellene néznünk. Lehet, hogy erről már tettem említést, hogy háromdimenzióban elég nehéz olyan trajektóriákat felrajzolni, legyen szó akár elektromos térről, akár mágnesesről, ahol a vonalak sűrűsége arányos a térerősséggel vagy az indukcióval. Ez egy nehéz feladat, két dimenzióban nagyon könnyű, majdnem automatikusan adódik a potenciálból, de három dimenzióban nem, így itt sajnos a vonalak sűrűsége, mint említettem, nem informál bennünket a lokális indukcióról. Minden esetre, hogyha közelítem a tekercset az ideálishoz, akkor a tér kisimul. Egyébként, hogyha a Willits példatárban megnézik a szolenoid példát, akkor a pontos számításból kiadódik, hogy itt a tekercs két végén fele akkora a tér, mint a tekercs közepén, és tulajdonképpen bármilyen tekercset veszünk, ez így lesz. Idealizált tekercset akkor kapunk, ha növeljük a menetszámot, és mondjuk csökkentjük az átmérőt, miközben a hosszát azonosan hagyjuk. Ez itt most metszetben látható, De ha kikapcsolom a metszetet, most már talán így is áttekinthető lesz a tér. Hát nem egészen, látják, hogy a trajektória ábrázolásának milyen egyéb érdekességei vannak. Nem tudom, észreveszik-e, ha forgatom, hogy vannak ilyen spirálisan tekeredő indukcióvonalak, hát ilyenek nincsenek. Érdekes kérdés például az, hogy az indukcióvonalak vajon vagy önmagukba záródnak-e. A divergencia B egyenlő nulla egyenletet, Maxwell egyenletet, vagyis a tér a mágneses indukció mezeinek forrásmentességét nagyon gyakran interpretálják úgy, hogy az indukció vonalak szemléletesen önmagukba záródnak. És akkor kiderül, hogy bizony vannak olyan elrendezések, ahol ha becsületesen követem az indukció trajektóriáját, mondjuk éppen egy ilyen tekersnél, azok soha nem fognak önmagukba záródni. De ettől a tér még forrásmentes. Tehát egy picit hibás, bár nagyon szemléletes az az értelmezés, hogy az indukció vonalak önmagukba záródnak, tény, hogy nem fognak. A következő elrendezést legyen a toroid. Hát ez így egyelőre nem mutat semmit. Mindenek előtt bekapcsolom a szeretelés Z szerint, és akkor már valamivel áttekinthetőbb lesz a dolog. Maradjon csak középen ez a szelet. Itt vannak a toroid határai. És a toroidon belül egy körkörös tér alakul ki. Itt kint pedig mindenféle érdekes indukcióvonalak. Ha közelítem az ideálishoz a tekercset, azaz leveszem a tekercs átmérőt, valamivel növelem a közepes átmérőt, és növelem a menetek számát, akkor azért valamennyire tart már az ideális esethez. Tehát itt vannak belül a körkörös indukcióvonalak, kívül pedig elhanyagolható a tér. Hát itt a numerikus modellezésnek az érdekessége az, hogy vagy inkább hibája az, hogy miért keletkeznek itt ilyen teljesen abszurd indukcióvonalak, ezzel itt nem kell foglalkozni. Ha most visszakapcsolom a teljes teret, hát mindenki gondoljon, amit akar, tehát ez nem, ezzel így nem jutunk előre. És az utolsó, amit bemutatnék, a mágneses gömb, amely nyilvánvalóan a Föld mágneses terének valami fajta modellje. De hát gondolom, ezt enélkül is el tudják képzelni. Azt is tudják, hogy a napból jövő részecskék eltérülnek ezen a mágneses mezőn, és a pólusok környékén, pontosabban az északi pólusnál csapódnak be, fényjelenségeket okozva. Ez az északi fény, és nem tudom, tudják-e, én sajnos csak utóbb tudtam meg, hogy ebben a hónapban március 17-én lehetett látni Magyarországról is északi fényt, gyönyörű felvételek voltak erről. Hát ez ennek a mágneses térnek a hatása. Végezvén az egyszerű elrendezésekkel, most még gyakorlati vizekre evezünk. Tudom, hogy csak egy szűk negyed órán van, de sajnos nem állunk annyira jól az idővel, hogy ezt itt elhagyjam. Legyen a cím, áramjárt a vékony vezetők. Ide írom zárójelbe, hogy tekercs, kurok, és még egyéb megjelenési formák. Mint említettem, a gyakorlatban legtöbbször az áram vezetékben folyik, amelynek keresztmetszeti méretei elhanyagolhatók, vagy legalábbis nagyon kicsik, ahhoz a méretskálához képest, amelyen a mágneses teret számolnunk kell, és ilyenkor nagyon jó abstrakció, matematikai abstrakció, hogyha ezeket a vezetékeket végtelenül vékonynak tekintjük. És sok formulánk eleve ilyen elrendezésekre vonatkozik, és a térbeli áramlása az, amit külön kell számolnunk, és amely nehézséget okoz. Vegyük elő még egyszer a fluxus fogalmát, amelyet speciálisan a tekercsekkel kapcsolatban szeretnék még egyszer megvizsgálni. Vegyünk először egyetlen zárt áramjárta hurkot, amelynek árama I. Hogyha ez egy vékony vezeték, akkor egy matematikai zárt görbével azonosítható, amely zárt görbe kifeszít egy felületet, és ennek a felületnek létezik fluxusa. Tehát ilyen módon egy köráramhoz, egy vékony vezetékben folyó köráramhoz fluxust társíthatunk, mégpedig egyértelműen, mert tudják azt, ez többek között a Stokesból következik, hogy mindegy, hogy milyen felületet veszek a görbe keretére fel, tehát tetszőleges a görbe által kifeszített, zárt görbe által kifeszített felületnek ugyanakkora a fluxusa. Tehát ennek a felületnek létezik S fluxusa, S felületnek Psi fluxusa, és ez a Psi S egyértelműen összeköthető az I árammal. Tehát azt mondjuk, hogy az I áramhuroknak van fluxusa, hozzárendelhetünk fluxust. Nem tudom, érthető-e? Tehát az áramhoz, vékony áramhoz matematikai görbe, a matematikai görbéhez az általa kifeszített felület, és a felülethez a fluxus rendelhető hozzá. A tekercs tulajdonképpen ugyancsak egy zárt felületnek fogható fel, amennyiben a tekercs kivezetéseket is összekötöm. Egy ilyen tekercset úgy kaphatunk gondolatban, ha elkezdjük csavargatni, ilyen torziósan ezt a hurkot, és lerajzolok egy ilyen elrendezést néhány csavarás után. Továbbra is így áram folyik. És ez továbbra is kifeszít egy S felületet, noha ez a felület igen bonyolult és nehéz ábrázolni, érdekes, hogy a legegyszerűbben szappan hártyával kapjuk meg a felületet, ha sűrű szappanos folyadékban mártjuk és kiemeljük, akkor egy nagyon érdekes ilyen spirális felület jön létre itt a menetek között, de ez egy egybefüggő felület. Tehát a tekercs felülete értelmezhető, amennyiben bezárom a tekercs kivezetéseit, de hát tudom, hogy úgyis be kell zárni, ha áramot akarok rajta keresztül hajtani, mert az áram csak körbe tud folyni. Most felrajzolom ennek a tekercsnek a terét, amely valahogy úgy néz ki, hogy hát vannak indukcióvonalak, ahogy a demóban is látták, vannak indukcióvonalak, amelyek átmennek a tekercs minden menetén, de vannak olyanok is, amelyek csak egy-egy menetet, vagy csak néhány menetet vesznek körül. Gondolatban felvághatok egy ilyen tekercset menetekre, és minden menethez hozzárendelhetek egy felületrészt. Nyilván ez annál könnyebb, minél sűrűbb tekercselésű ez a tekercs, mert ekkor tulajdonképpen körfelületeket kapok. Tehát nem kell az emelkedéssel számolnom, és nem kell valahogy mesterségesen eldarabolnom ezt a felületet. És minden menet felületéhez hozzárendelhetek egy részfluxust. Ezt menetfluxusnak nevezem. Azonban az indukció a tekercs összes menetén átmegy, és így mindannyiszor metzi a tekercs felületét, ezt a bizonyos S felületet, és így a tekercs fluxus a menet fluxusok összege lesz. Hát ezt az egészet azért rajzoltam föl, hogy definiáljam a tekercs fluxust, amely a villamosmérnöki alkalmazásokban fontos. Ezt most úgy jelölöm, hogy phi tek, és ez summa k, psi k, ahol a psi k az úgynevezett menetfluxus. Ha sűrűn van tekercselve a tekercsünk, akkor a szórt fluxus, ezt nem definiáltam, de szórt fluxusnak hívjuk, vagy szórt térnek hívjuk az indukció azon részét, amelynek vonalai nem kapcsolódnak az összes menettel, csak a menetek részével, egy részével, szélsőséges esetben vagy határesetben csak egyetlen menettel. Ha sűrű tekercselésű a tekercsünk, akkor minden menet fluxusa nagyjából megegyezik, és ekkor elegendő a menet fluxust egyetlen menet fluxusát, amelyet én most psi 1-en jelölök, a menet számmal. Szorozni. Tehát ez a terminológia a vékony vezetőknél. Vékony vezetőhöz hozzárendelhetek fluxust, a tekercshez pedig a tekercs fluxust, a menet fluxus és a menet szám segítségével. A fluxusnak azt a részét, amely az összes menettel kapcsolódik, fő fluxusnak hívjuk. Írjuk fel a hurokrendszer vagy tekercsrendszer energiáját. Ez egy picit olyan, mint amikor az elektrostatikában az elektróda rendszer energiáját írtuk fel. Vegyünk tetszőleges számú húrkot, ezek lehetnek tekercsek is, csak azt nehezebben rajzolnék. Most itt három húrkot veszek fel, amelyeket számozok. A húrok által kifeszített felületet irányítom a normál vektorral, mégpedig úgy, hogy húrok és felületi normális össze legyen hangolva a jobbcsavar szabály szerint. Legyen a k-adik húrok árama ik, fluxusa psi k, és a perem görbéje lk, de tekintettel az önindukciós együttható későbbi definíciójára, én most ilyen nagy írott ellet használok a továbbiakban. A mágneses energia vektorpotenciára levezetett képletet úgy nézett ki, hogy integrál A-szor J dV. Ezt az óra elején levezettük. Igen, ám, de most nem térbeli áramlás van, tehát a térbeli áramsűrűség nem alkalmas leírás, hiszen itt vonaláramokról van szó. Nagyítsuk ki a vezeték egy kis darabját. Itt látható ez a vékony vezeték.
amelyben I áram folyik. Legyen ennek a hossza dl, térfogata dv, és keresztmetszeti felülete ds. Könnyen belátható most skalárisan, hogy a jészer dv szorzat, tehát áramsűrűség és térfogat szorzata a következőképpen írható fel. A j áramsűrűség az az áram per keresztmetszet, az az I per ds. A dv viszont ds szer dl. ds-sel egyszerűsítve azt kapom, hogy ez I szer dl. Vektoriálisan is működik a dolog. A j vektor szor dv, amely vektorértékű, úgy írható fel, hogy I skalár szor dl vektor, tehát a vektoriális tulajdonságot a vonalelemhez rendelem hozzá, és nem az áramhoz. Ilyen módon át tudom írni ezt az integrált, hogyha a j dv-t lecserélem I dl-re. Tehát ez tovább egyenlő 1/2 integrál A I dl. Bontsuk fel ezt az integrált most az egyes tekercsekre. Ezt az integrált nyilván csak ott kell kiértékelni, ahol tekercsek, illetve áramjárta hurkok vannak. Tehát most az integrál elé kiteszek egy szummát, amellyel végig haladok az összes tekercsen, és akkor ezen belül a zárt LK hurkokra integrálom az A I dl-t. Igen ám, de egy adott húrok árama állandó, ezért kiemelhető az integrál elé, és ezt IK-val jelöljük. Tehát ez még tovább egyenlő 1/2, szumma K szerint IK-szor integrál az LK zárt húrokra A dl. Na most valaki felismeri-e, hogy mi ez az integrál, hogy mit ad meg ez az integrál? Volt szó a mai órán a vektorpotenciál zárt görbére vett integrálja. A görbe által kifeszített felület fluxusát adja meg, vagyis ebben az esetben a k-adik tekercs vagy hurok fluxusát. Tehát ez itt a psi k. Azt az érdekes formulát kapom tehát a tekercsrendszer energiájára, és ezt a továbbiakban fel fogjuk használni, hogy ez 1/2 szumma k i k psi k. Megint szép az analógia az elektrosztatikával, amelyben az elektródák terének energiája az 1/2 szumma K szerint QK Fi K volt. Tehát töltésszer potenciál. Tehát a tekercsrendszer energiáját úgy kapom meg, hogy minden tekercs áramát összeszorzom a fluxusával, és ezeket összeadogatom, és hát 1/2-del szorzok. Innen folytatjuk egy hét múlva. Köszönöm a figyelmet!